Köszönöm szépen, az Úr Jézus áldja meg titeket, Krisztus szeretetével köszöntelek titeket. Utolsóból elsők, elsőkből utolsók. Néhány helyen a Szentírásban találunk ilyen gondolatokat, és most azonban mi a szőlőmunkások példázatát fogjuk megnézni, de előtte csendesedjünk el és imádkozzunk. Atyám, hálásak vagyunk a Jézus Krisztus drága nevében, hogy valóban, ahogy bátorítást kaptunk a dicsőítés alatt is, minden dolgunkkal fordulhatunk hozzád. Ha a bűn gyötri az életünket, megvallhatjuk bűneinket, hűséges és igaz vagy te, megbocsátod vétkeinket, és megtisztítod a szívünket, szellemünket a hamisságtól, minden tisztátalanságtól. Ha betegség gyötörne bárkit, Uram, hozzád fordulhat a Jézus drága nevében, és mi kérünk vele együtt, Uram, adj gyógyulást a betegeknek a Jézus drága nevében. Imádkozom a megrekedt életekért, akik beragadtak dolgokba, gondolatokba, gyászba, fájdalomba, szükségekbe, kudarcokba. Jézus drága nevében imádkozunk, Uram, hogy megvan írva, hozzád kiáltottak, akik éheztek és szomjúztak, és te megelégítetted őket, Uram. Imádkozunk ezért az áldásért az ő életükben, Jézus nevében. És kérünk és könyörgünk azokért, Uram, akik a halállal állapotában és annak félelmében tengetik életüket. A Jézus nevében imádkozunk, hogy az élet diadala, a megváltás kegyelme járját a szívüket a Jézus hatalmas nevében, mert Úr Jézus, te meghaltál a bűneinkért, de harmadnapra feltámadtál, egy élő Úr vagy, és mi a nevedet hívjuk, az Úr Jézus Krisztus nevét segítségül ezekre az élethelyzetekre nézve, és magunkét is könyörgünk, Uram, ne menjen emellettünk kegyelmet, hanem meg szeretnénk abban fürödni a mai napon is, a te dicsőségedre, hogy felövesztessünk erővel, felövesztessünk bátorsággal, megelevenedjünk a hitben, a reményben és a szeretetben, és örvendezzünk, Uram, jóságodnak. Amen. Amen. Halleluja, dicsőség az Úr Jézusnak. Nézzük meg az Isten drága igét a Máté evangéliumában a 20. fejezet első versétől, egészen a 16-os verssel együtt. Itt találjuk ugyanis ezt a példázatot, a szőlő munkások példázatát, amit Jézus elmondott. Így hangzik Isten drága igéje. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal, napi egy dénárban elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül. És ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek ismét, kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban is ugyanúgy tett. Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig talált ott áldogálókat, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem fogadott fel meg bennünket. Erre ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe. Miután pedig beesteredett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincelérnek. Hívd elő a munkásokat, és fizess ki a bért, az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénát. Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénát kaptak. Amikor átvették, zúgulódni kezdtek a gazda ellen. És ezt mondták, ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt egyiküknek, barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Nem egy dénában egyeztél-e meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsóknak is ugyanannyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem javaimmal, amit akarok, hogy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Amen. Eddig is drága igéje az Úrnak. No, hát sok következtetés vonhatnánk le a Bibliából, de nézzük, mit tanít a Szentírás, és próbáljuk megérteni Jézus példázatát, kinek, miért és milyen üzenet véget mondta el ezt a példázatot, és mi csapódik a lélek által le a mi személyes életünkben, magunkra és másokra nézve. Jézus a nagyheti események előtt, már Júdeába tartózkodva mondja ezt a példázatot el. Ugye az izraeli időszámítás a mi időszámításunkra tekintve reggel 6 órakor, tehát napkeltekor nagyjából 6 órakor kezdődött a nap, és este 6 órakor, a mi időszámításunk szerint este 6 órakor ért véget a nap lementével a nap, tehát a munkások, amikor kimennek, 6 óra után mennek ki a piacra, napfelkelte után, ezt követően ugye fogadja fel őket a szőlő tulajdonosra, és küldi a szőlőbe dolgozni, és nagyjából nap lementekor, este 6 órakor van a bér, a napi bér kiosztása, napszámosokról van tehát szó. A napszámosok azok az emberek voltak mindig, akiknek nem volt saját földjük, vagy ha volt is már rég megművelték, meg kicsi volt, volt szabad munkaidejük, de nem volt elég jövedelmük, ezért elmentek azokhoz dolgozni, akiknek nagyobb földjük volt, de kevesebb munkaerejük. És ezért fölfogadták őket, és napi bért fizettek. Nekik abban az időben egy dénár volt az átlagos, tisztességes napi bér. A Máté evangélista azt is lejegyzi itt, hogy a példázat elmondását követően Jézus beszél harmadszor a közelgő szenvedéséről, haláláról és dicsőséges feltámadásáról. És a példázatot megelőzően pedig beszél egy beszélgetésnek vagyunk tanúi, amelyet a gazdag ifjúval folytat az Úr Jézus. Azt is mondja az írás, Márk evangélista leírja a Márk 10:20-21-ben, hogy amikor hallgatja Jézus ennek az ifjúnak a válaszait, aki reagál, hogy ő megtartja a törvényt, Jézus megkedvelte őt, tehát tényleg látta benne, hogy van benne jóra való készség ebben a fiatal emberben, kedvelte őt. A szívét azonban megkötötte a vagyonában és az önjóságában való bizalma. És ez megfosztotta attól ezt a fiatal embert, hogy életét egészen letegye az Isten kezébe, és így a megváltó megmentesse őt az üdvösségre a kárhozattól. A földi kincset nagyobbra értékelte, és az emberi önjóságot, mint a mennyei kincseket. Péter, amikor hallja ezt a beszélgetést, és Jézusnak a konklúzióját, hogy milyen nehezen mennek be a gazdagok, tehát akik az önjóságukban vagy a vagyonukban vetik a bizalmukat, Isten mellett vagy helyett, akkor feltámad benne egy gondolat, egy kérdés, és a Máté 19:27-től a következőt kérdezi Péter Jézustól. Ekkor megszólalt Péter, és ezt kérdezte. Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz hát a jutalmunk? Jézus erre ezt mondta neki. Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem a megújult világban, amikor az emberfia beül dicsőségének királyi székébe, ti is 12 királyi székbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. És mindenki, aki elhagyja házát, vagy testvéreit, apját, vagy anyát, gyermekeit, vagy földjét, az én nevemért, tehát engem tesz életében első helyre, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet. Tehát mennyei jutalom. De sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első. Hasonló gondolat tehát, mint amit itt Jézus a példázatban, a 16. versben mond, ahol ezt írja itt Máté, hogy így lesznek az utolsóból elsők, és az elsőkből utolsók. No, mi Jézus tanításának a célja és lényege? Némelyek azt mondják, hogy ez a példázat arról szól, hogy Isten meg fogja ítélni a gonoszú gondolkodókat. Tehát akik irigyül, gonoszú gondolkodnak, a Isten jóságából megváltottak felett, mert hát ugye van, aki halálos ágyán, egy gonosz ember halálos ágyán megtér, akkor ugyanúgy üdvösséget nyer, mint az, aki egész életét a tudatára ébredt, hitben éli le. És ugye itt van a 14. versben a példázatban, hogy vedd, ami a tied. Vedd, ami a tied. És menj el. Tehát egy olyan értelmezés is van, hogy a zúgolódók feletti ítéletet hirdeti Jézus ki ebben a példázatban, mert ők felháborodtak, hogy képszerű egyébként, mert azt mondták, hogy a 12. versben, hogy az egész nap terét hordoztuk, szenvedtünk a hőségtől, és mi ugyanígy kapunk, mint ezek, akik egy órát dolgoztak? És akkor azt mondják néhányak, hogy azt mondja Jézus ebben a példázatban, hogy ítélni fogja azokat, akik így gondolkodnak. Hát nagy bajban lennék. Hát te nem így gondolkodnál? Gondolj bele a munkahelyeden, megtudnád, hogy valaki tized annyit dolgozik, mint te, és ugyanannyi pénzt kap. Örülnél neki? Hát normális lenne, hogy örülsz neki? Mondjátok, hibád? Nem normális, de bűnös. Ne. Hát teljesen normális reakció, hogy azt mondod, hogy nem tudom, mit mondasz, de ezután mondasz valamit, hogy még ilyet, irgumburgum, rigófütty, milyen szemletek ezek? Ugye? Hát ez egy teljesen jogos indulat. Tehát valószínűleg, hogy Jézus akkor nem erről akart tanítani, mert Jézus nem hív bennünket ilyen beteg, abnormális viselkedésre. Tehát Jézusnak az értékrendje egyébként is teljesen rendben volt, amikor megítéli a világban mozgásokat, az igazságtalanságot, a hamiságot, a zsíványságot, vagy a jóságot. Még látod ebben a jó ifjúban, ebben a egyébként megkötözött szívű fiatalban is, én meglátta a jót. Azt mondta, megkedvelte, mert látta benne a jót. Csak azt mondja, van még valami, ami kötelékként láncolja szívedet a földhöz. Meg az önmagad körül való forgáshoz. És még ebből szabadulnod kell. Nem tudjuk, hogy mi lett aztán a fiúval később, mert szomorúan elment, tehát valószínűleg ezek a szavak azért beültek a szívébe. És ki tudja, Isten mit végzett benne? Mit tudjuk mi? Ez már mi, ugye itt nincs leírva. Tehát be kell vallanunk őszintén, hogyha velünk történne ez meg, hogy mennénk melózni, és megállapítanánk nekünk egy bért, és akkor valaki odaállna mellénk a nap utolsó egy órájában, mi nyomtunk 10 órát már, és akkor az egy órát kapirgálnak mellettünk, és amikor fizetés van, akkor nekünk még végig is kéne nézni. Hát még annyi tapintat sincs a főnökben, hogy nekünk adja legalább, ezt húzzunk el, és a végén meg adja a többinek, hanem őket előre veszi, hogy mindent lássunk. Hát biztos kiakadnánk. Tehát az evangélium szellemében gondolkodva nagy valószínűséggel Jézus nem az ítélethirdetés szándékával mondja ezt a példázatot, hanem más lehetett a célja, más dolgot akart megvilágítani. Egyik félreértést egyébként, és most Jánostól én elnézést kérek, a Károli fordítás okozza, mert ott van egy eltérés az új fordításhoz képest, tehát tudom, hogy több esetben a Károli pontosabb, de itt pontatlanabb. Nézzük meg a két fordítást, az új fordítást, és ezért is van, hogy a Bibliaiskolában hallottátok, hogy érdemes több fordítást megnézni egy-egy Biblia rész tanulmányozásánál. Mert ez mindig hasznosabb, így szélesebb képet fog mutatni. Ugye az első, az új fordítású Bibliában így van a 16. vers, így lesznek az utolsóból elsők és az elsőből utolsók. Károli pedig egy betoldást, egy olyan szövegvariánst fordít, amiben van egy betoldás, valószínűleg a második században került bele a szövegekbe, mint egy lezáró mondatként, értelmező mondatként, hogy oda van írva, hogy mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. És ez a régi egyiptomi kéziratokban, a ősi ugye papiruszra írt bibliákban nincs benne ez a mondat, az új fordítás már ezt a szövegváltozatot hozza itt elénk. Csak érdekességképpen mondom, hogy már a 3.-4. században, vagyis a 4.-5. században vannak fejezéseink a 4.-5. századból, hogy teljes Bibliát tartalmazó szövegek voltak. Tehát az Ó és Új Szövetség, az Ószövetségnek a görög fordítása és az Új Szövetségi görög szentírást így kezelték, és ezek a papírus tekercsek kerültek elő, papírus darabok, töredékek, amelyből kiindulva az új fordításban már nem került bele ez a fél mondat, nagyon helyesen egyébként. Megegyezhetünk abban, hogy igen, a 16. vers ebben a új fordítású változatban így lesznek az utolsóból elsők, elsőbb utolsók, ez egy kulcsvers. Tehát az egész történetnek, vagy példázatnak a lényegét, nem történet, hanem példázat, példázatnak a lényegét segít megérteni ez az egy vers. Így lesznek az utolsóból elsők, az elsőből utolsók. Márk egyébként, aki lejegyzi szintén ezt a példázatot, szintén ezt az igeverset így hozza. Az előző rész végén, tehát a Péterrel való beszélgetés végén egy hasonló gondolat van, de sok elsőből lesz utolsó és utolsóból első, viszont fel kell figyelnünk rá, hogy fordítva. Itt azt mondja az ige, hogy elsőből lesz utolsó, a példázatban pedig azt mondja, az utolsóból első. Tehát pont fordítva, az elő, ott az elsők vannak elő, itt meg az utolsók vannak elő. Tehát ez már kell, hogy egy picit elgondolkodtasson bennünket, hogy lehet az értelmezés szempontjából, nem tökéletes folytonosság van az előző beszélgetés után, mint egy magyarázat. Igen. Aztán a Máté 21 alapján néhányan úgy magyarázzák, hogy igen, össze van kötve a Péterrel való beszélgetés ezzel a történettel, ezzel a példázattal, és azt mondja a Biblia itt, hogy hasonló. Tehát, mint ehhez lenne hasonló a mennyek országa, de azért ez sem 100%-osan biztos. Igen. Lukács, aki szintén a Lukács 13:29-30-ban az első utolsó témát hozza, és a sorrendet is itt a 20. fejezetben, 16. versben olvasottakkal megegyezően hozza, Lukács 13:29-30, és jönnek napkeletről és napnyugatról, és északról és délről, az Isten országába letelepednek. Íme vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. No, ugye itt Lukács egyértelműen utolsó ítéletről beszél, viszont ebben az ő példázatában itt két csoport van. A elkározók és a megmenekülők. Míg a mi példázatunkban öt csoport van. Nem kettő, még akkor is, ha csak kettő van kiemelve. Tehát nagy valószínűséggel azt mondhatjuk, hogy a példázat akkor nem az ítéletről való példázat irányában érthető meg. Mert a távolról érkezőkről beszél itt Lukács, akik megmenekülnek, holott a közel valók, a zsidók meg elutasították a messiást, ezért elvesznek. Mindaddig, amíg ebben a hitetlenségben maradnak. Oké, tehát akkor ez sem igazolja azt, már a Lukács sem, pedig ott a sorrend is rendben van, hogy az utolsó ítélet lenne szó. Na nézzük. A bérfizetést. Mert ugye a lelke, a szíve ennek a példázatnak ez a bérfizetés és az abban lévő feszültség. A vincellér vagy a munkafelügyelőnek azt mondja az úr, hogy hívd elő a munkásokat, ez a 20. rész 8-as verse, és fizes ki a bért az utolsókon kezdve az elsőkig. Lehetséges fordítás ennek a görög szövegnek az, hogy fizes ki mindegyiknek a napi díjat, megkezdve az utolsókon. Ez megint egy picit más, ugye? Hogyha ezt a fordítást alkalmaz, akkor ez megint azt mondod, hogy ho, akkor nem biztos ítélkezésről vagy ítéletről lenne szó, hanem egyszerűen azt mondja, hogy ami jár, az fizes ki, de kezd az utolsókon. Nyilván a példázat szempontjából ez lényeges volt. A hangsúly nem azon van, hogy a bért ki mikor kapta meg, mert ugye mindenki megkapta a bért, és sem többet, sem kevesebbet nem kapott, mint a napi bér. Tehát mindenki egy dénát kapott, ami egy napi bér volt. Így van? Belem vagytok még? Mindenki egy dénát kapott. Ez azért lényeges, mert ugye a példázatban az egy órát dolgozók is dolgoztak. Tehát a bért nem úgy kapták, hogy nem csináltak semmit. A római levélben azt mondja az ige, hogy van bér, amit kegyelemből kapunk, és van bér, amiért megdolgozunk. A római levél 4:4-től így olvassuk az igében, aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak hite számít igazságnak. Ahogy Dávid is azt az embert mondja boldognak, akinek az Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot. Boldogok, akiknek megbocsátattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. Tehát jutalmazásról szó sincs. Hisz bért kapott mindenki, és mindenki dolgozott. Római levél alapján pedig, ha azt mondanák, akkor nem kellett volna semmit tenni, nem ez lett volna a példázatnak a lényege. Az üzenet megértése szempontjából. Egy biztos tehát, hogy a Károli fordításban a 20:16-ban, ez a második mondat résztől el kell tekintenünk, mert bár valószínűleg jó szándékú zárómondatként tették bele a lejegyzői, az evangéliumok lejegyzői ezt a mondatrészt a 22. részből ide emelve, de megzavarhat bennünket, mert sokan vannak a hivatalosok és kevesen a választottak, mert nem erről szól a történet, nem erről szól a példázat pontosabban. Ez egy későbbi betoldás. Az egy órát dolgozóknak a tulajdonos ugyanannyi bért ad, mint azoknak, akik az egész napot munkával töltötték. Hát ez valójában őszintén valóban igazságtalan tűnik. Igaz? Ezen jobban, jogosan akadnánk ki. Joggal háboríthatja fel az olvasót. Felmér a kérdés tehát, hogy a gazda önkényességéről, adakozási kedvéről van-e szó, vagy más az üzenet. Nyilván erről sincs szó, tehát nem az adakozásról, meg nem az önkényességről szól a példázat. Mert nem volt bőkezű a gazda, mert mindenkinek ugyanazt a bért adta, ami egy napra jár. Tehát a bőkezésségről szó nincs, mindenki dolgozott, és az egy napi bért adta, ami egyébként reggel ugye meg is állapodott mondjuk az elsőkkel. Kinek szól akkor ez a példázat? A Máté 20:16-ban, tehát így olvassuk, és akkor az legrégebbi szövegben ennyi is van, így lesznek az utolsóból elsők, és az elsőből utolsók. Jézus nagy valószínűséggel a farizeusoknak és a törvénytudóknak mondja ezt a példázatot. Már Judában van, készülve a nagy heti eseményekre, és valószínűleg a üzenet célzottjai ez a gondolkodás volt. A megelőző ige szakaszban, a Máté 19:27-ben olvassuk, ekkor megszólalt Péter, és ezt kérdezte. Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, mi tehát a jutalmunk? És fölmerült tehát a kérdés, hogy Péternek válaszolt akkor Jézus, vagy a farizeusok gondolkodásmódjára reagált? Ugye a Péter kérdése egy beszélgetésre volt reakció, már pedig arra, hogy a gazdag ifjú az önjóságában és a vagyonában bízott, és Jézus azt mondta, hogy tökéletes akarsz lenni, azaz üdvözülni akarsz, akkor a hitedet egészen, az egész életedet, a vagyonat is oda kell adnod Istennek, és mikor hallotta Jézus szavait, amely így hangzott, ha tökéletes akarsz lenni a Máté 19:21-től, figyelj, menj el, add el a vagyonodat, oszd szét a szegényeknek. És kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj és kövess engem. Amikor hallott az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus a gazdag ifjú figyelmét az önjóságáról, az önhitségéről el akarta terelni a szükségben lévők felé. Akik oly szegények voltak, hogy nem volt meg a napi betevőfalatuk, mert ugye, hogyha például napszámos nem kapta meg a bérét, akkor éhezett a családja is. Akinek nem volt fedél a feje felett, aki nem tudott gondoskodni önmagáról, tehát Jézus a figyelmét ennek a önhitt embernek át akarta fordítani az elesettekre, a nyomorultakra, a kiszolgáltatott emberekre. Már magában a beszélgetésben is ezt látjuk. A szőlő tulajdonosa azonban, mint mondtuk, nem munkavégzés nélkül fizettek el a bért. Ez mennyire, szóval mennyire, milyen nemes dolog volt ez. Ugyanis ha azt mondja nekik a piacon, hogy gyerekek, itt egy dénár, menjetek haza. Ez megalázza őket. Megfosztja őket a méltóságuktól. Az igazán tehát amire próbált ezt a gazdag ifjút is tanítani Jézus, az igazán nagy lelkű dolog az volt, hogyha egy órára is, de felfogadta őket, hogy a szegénynek a méltósága megmaradja. Jakab mondja, a szegény a méltóságával dicsekedjék, a gazdag pedig megalázott voltával, mert az életét a bizonytalan gazdagság meg nem tarthatja. Elszökhet tőle bármikor. És a gazdag ifjúnak pedig azt tanította Jézus, hogy a gazdagsággal, a javakkal, meg a hatalommal felelősség jár. Tehát felelősséged van, ha többet kaptál, hogy ami nálad van, kinek tölti be a te töbletet, kinek tölti be a szükségét. És Jézus a példázatában pedig a méltóságát megőrizve segített egy emberen. Ez teljesen szinkronban van egyébként az Isten félő, az Isten tisztelő és imádó zsidó gondolkodásmóddal. Maga ez a hozzáállás. Az utolsóként munkában állók ott áldogáltak a piasztéren. Egy órával a nap lemente előtt, tehát egyetlen egy óráig esélyük maradt, hogy dolgozzanak. A 20.6-7-es versét így olvassuk, amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, mármint a gazda, még mindig talált ott áldogálókat, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül? Ugye ez is, hogyha akarod, akkor egy letolásként érezheted. Igaz? Ez kialtott, hát mit lustágottok itt? Hát milyen linkpasasok ezek? Gondolhatnád ezt is. De nem így van. De nem így van. Nem ezért kérdezte tőlük. Azok pedig így válaszoltak, nem azért vagyunk itt, mert lusták vagyunk, hanem mert senki nem adott eddig munkát. Még eddig senkitől nem kaptunk lehetőséget, hogy dolgozzunk. És pénzt keressünk a családunk eltartására. És azért vagyunk itt egész nap tétlenül, mert várjuk még egy órával is a naplementet, hogy hát, ha az Isten a mindenható, könyörülj rajtunk, és küld valakit, aki elég irgalmas szívű lesz, hogy felfogadjon bennünket dolgozni. Tehát az áldogálók, nem a lustasága volt a nagyszerű, hanem a hite, a reménysége, a várakozása, hogy sokáig kell várni, de hát, ha az Isten megkönnyörül rajtam. Egy dénár egy családnak a napi szükségletét töltötte be. Se több, se kevesebb nem volt. Ha nem tudta megkeresni napszámos az egynapi pénzt, másnap éheztek. Tehát mindaddig, amíg megint egy napszám pénzt összetudott hozni, addig éheztek. Nem lehetett felhalmozni meg, megtakarítani. Ez egy dénár nem volt erre elég. És gondoljunk bele ezeknek a férfiaknak a lelkébe, akik hordozták a családról való gondoskodásnak a lelki-szellemi terhét, mint felelősséget. Hogy voltak azok ott? Hogy megyek haza a gyerekeimhez? Hogy megyek haza a feleségemhez? Mit fog nekik mondani? Hol voltál egész nap? Hoztál a piacról? Zaldiból? Hát nem volt miből? Legtöbben ebben a teremben ezt el tudjuk képzelni. Hogy milyen lelki teher, milyen érzés ez. Tehát azon gondolkodni, hogy a gazda szórakozotta ezekkel az emberekkel, ez teljesen blödség, ez emberi. Távol áll az Isten szívétől. És Jézus Isten szívét próbálta feltárni ebben a példázatban. Ha a gazda mondjuk a 10 órai munkának 1/10-ét adja, tehát 1/10 dénárt ad, akkor is éhezés van. Tehát itt nem volt más választás, az egy dénárt oda kellett adni mindenkinek, mert az nem dőzsölésre való volt, hanem arra osz szét a szegényeknek, ugye mondja a gazdag fiúnak, tehát hogy akinek nincs mit ennie. Tehát ha nem adsz neki munkát, akkor nem tud kenyeret venni. Tehát nem azt mondta a gazdag fiúnak Jézus, hogy menj oda, és akinek nincs Ferrari-ja, vegyél neki egyet. Amikor nincs mit ennie, nincs mit fölvennie, nincs mit milyen ruházkodni, vagy gyerekének nem tud venni egy kis sarut, vagy nem tudom mi, akkor segíts rajta, mert neked bőven van. Lehetőleg úgy segíts rajta, hogy megőrizd a méltóságát. Lehet, hogy munkát kell adnod neki, és fizess meg tisztességesen. Tehát szükségük volt a napi bérre. A bér kifizetés tehát a gazda irgalmáról tesz tanúbizonságot. Hogy akik utolsóként fogadott fel, azok esetében is irgalmat gyakorol, és az egy órai munkáját is odaadja nekik a napi betevő szükséges egy dénárt. Nem azon gondolkod, hogy ez igazságos-e, mi fognak szólni azok, akik reggelyébként egy dénárban megegyezett, hanem abban gondolkodod, hogy ezek az emberek, meg a gyerekük nem fog tudni mit enni, ha nem adom neki oda. A Mikás 6.8-ban olvasod, és itt Károli fordítást olvasok, mert ez jobb, hogy helyreálljon a világ egyensúlya. megjelentette neked, ó ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr tőled. Ugye, ez az Isten. Amikor Isten kíván valamit, akkor Isten ilyen. Csak azt, hogy irgalmasságot cselekedjél. Szeresd az irgalmasságot. És hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Az irgalmasság gyakorlása számtalan. Ha főnök vagy, irgalmas vagy, ha nem fenyegeted állandóan kirúgással azokat, akiknek szükség van az életébe. És nem tartod őket félelemben. Hanem megmondod, mind kell változtatni. Ha irgalmas egy gyerekeddel, és tudod, hogy matekból gyenge, akkor boldog vagy, ha kettes hoz haza. És azt mondod, hogy figyelj, szuper jó. Megvan az egy dénár. A napi betevő, nem, buksz meg. X-et írtad, nem baj. Nyelvtanból se vagy jó. Hát egyébként érzékel nyelvtan az is. Sok minden meg lehet tanulni, valakinek nem kell tanulni, mégis tudja. Értitek? És sorolhatnám az irgalomnak a megjelenését a mindennapi élet kézzelfogható valóságában, mint amivel ez a példázat, amit ez a példázat magában foglal. Ezt kívánja az Úr, hogy irgalmasságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy légy alázatos. Isten előtt, hogy járj, az életedet éld alázatosan Isten szín előtt. Mert, úgy mondás, szerencse forgandó, tehát azt jelenti, hogy egyszer fenn, egyszer lent. Igaz? Nem így van az élet? Sokféle élethelyzetet megéltünk már azért mi is. Itt, akik itt vagyunk a teremben. A példázat tehát a gazda jóságáról szól. Mert így átvitt értelme az Isten jóságának üzenete. Jóságáról való üzenet. Mert Isten jó. Ő mindent megtett, hogy a tőle legmesszebb szakadt bűnösök és pogányok is mind részesedjenek az Isten kegyelmében. Azok is, akik a zsidó farizeusi gondolkodásmód szerint az utolsók, azokat Isten előre vette. Hogy ők is megkapják ugyanazt a kegyelmet. Ugyanaz a Krisztus halt meg az Istentől lett távolabb eső pogányokért is, mint a magukat közel gondoló zsidókért is. Ugyanaz. Ugyanaz a kereszt állt. Isten jóságából és kegyelméből. Fakadóan. Ugye, megint csak ez a gondolkodás volt feszült. Jézusnak ezzel volt a legtöbb konfliktusa. Lukás 15.1-ben olvassuk, vámszedők és bűnösök mindjárt igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. Hogy lehetséges? Ezek a zsinagógát messzire elkerülték. Féltek, mint ördög a tömjénfüstől. De nem attól féltek, hanem hogy bementek oda, és akkor így a vallásos emberek. Mit keres ez itt? Jézus meg ezeknek a társaságában van, pontosabban nem ő keresi a társaságukat, ne felejtsétek, nem ő jár bulikba, hanem a bulik helyett ezek mentek Jézushoz. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy mikor Máté házába bement, akkor Jézus elment egy, mint egy technopartira, ahol szívták a füvet, érted? És akkor Jézus is betépett, mert hippi, ez a hippi Jézus kép, tudjátok. Hanem ott, mikor bement Máté házába, vagy bement Zákeus házába, ott megváltozott minden. Ott abban, a korábban egyébként lebújban Isten tisztelet lett. Templommá, szent helyé lett. És az emberekben feltámadt a remény, hogy bár utolsók, ők is megmenekülhetnek. És Isten jó. És Isten örömét leli az irgalmasságban. És a szeretetben. Ez ennek a példázatnak a nagyszerű és csodálatos üzenete. Összes többi értelmezés hideg, kemény, törvénykező. Távol áll az evangéliumtól, és messze van Isten szívétől. A példázat fókuszában, vastagon szedve, kétszer aláhúzva Isten jósága. Ezért fogalmazott így Jézus a példázatban a felháborodóknak, akik mondom, a felháborodása jogos volt. Nem azt mondta nekik, hogy jogtalanul háborodsz fel, hanem azt mondja nekik, hogy Máté 20.15, hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit én akarok? Vagy te, a te szemed, nagyon érdekes a szem, lesték a bérpapírt. Én nem tudom, hogy van az, hogy a titkosabb fizetés, az mindenki tudja mégis Magyarországon a másik fizetését. Ezt nem tudom, mindenkinek titkos a fizetése, lassan már mindenki bankszámlán, meg 7-szer titkosított csatornákon kapja a fizetését. Mégis, ha emelsz 5000 forintot az egyik kollégának, a másik biztos megtudja. Nem tudom ezt, hogy van Magyarországon, hogy ez mindenki kap értesítést SMS-be a másik fizetésére a munkáját. De te szemed gonosz, mert én jó vagyok. Hú, gonosz irigy szemek, rejts el bennünket, Uram, meg mindenünket, amink van. Rejtsd el a gonosz irigy szemek elől. Amen. Amen. Hogy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Te látod? Jézus a példázatban mutatja a gazdának a motivációja. Nem idegesíteni akarta a többit, hanem a jóságából fogadt. Ezeken is segített. Mert egy dinárnál kevesebb nem mentette volna meg az életüket. Nem lehetett félig meghalni a kereszten, csak teljesen. Nincs más megoldás. Nincs más üdvösség. A példázatnak két fő része van. Az egyik a munkások felfogadása, a másik a kifizetés. Nyilván a hangsúly a kifizetésen van. Az első rész ennek a éléhez kellett. És persze, ha olvastok kommentárokat, olyan értelmezéssel is találkoztok, hogy Péter kérdésére ad választ Jézus, amikor a Máté 19.27-ben olvasod, ekkor megszólalt Péter, és ezt kérdezte, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, mi lesz hát a jutalmunk? Nyilván nem lehet elvetni ezt sem, és nem mondom azt, hogyha valaki ezt így magyarázza, ezt a hasonlóval összeköti így a két ige szakasz, hogy vétkezik. Mégis én azt mondom, azokkal értek egyet, akik ebbe az irányba mozdulnak el a példázat magyarázásában, hogy a farizeusi gondolkodásmódra reagál Jézus, és megmutatja, hogy milyen az Atya, milyen az Isten. Hogy Isten jó, kegyelmes és szerető, és örömmel tesz jót, örömmel bánik irgalmasan a hozzátérők közé. És nézzétek meg a názáreti Jézust a Lukács 7.34-ben. Eljött az emberfia, aki eszik és iszik, nem részegeskedésről van szó itt, hanem ez a rituális bőjtök meg a cirkuszról, amit csináltak látványosan. Eszik és iszik, és ezt mondjátok, íme a falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja. Így ismerték az Úr Jézust. Mondom, nem ő járt partikra, hanem ezek özönlöttek hozzá. Keresték Jézus társaságát. Mert valami olyan remény árad belőle, és olyan jóság árad belőle, ami önmagukkal kapcsolatban is feltámad bennük a remény, hogy lehet egy másfajta életet élni. És valljuk be őszintén, akik messziről érkeztünk, pontosan ezt fogott meg bennünket, hogy nem azt kérdezte Jézus, hogy akkor ezt még megcsináltad, ebben még megváltoztál. Úgy elfogadott, hogy voltunk. És feltámadta a remény, hogy lehet egy másik életet élni, mint amit eddig éltem. És azt mondtam, nekem ezt soha nem mondta senki. Hogy lehet másképp is élni. És ez ragadott meg. Jézusnak ez a feltétel nélküli jósága és elfogadása. Aztán persze nem hagyott úgy, ahogy volt, mint Zákeus hagyta úgy, ahogy volt, zsiváncsaló tolvajként, hanem megszabadult Zákeus, de előbb elfogadta Jézus. És a közösségben változott meg Jézus, ahol a közösségben változott meg Jézus, és nem a változás hozta létre a közösséget, hanem a közösség hozta létre a változást. Ézsaiás próféta könyvét olvassa Jézus a názareti zsinagógában. Uram Isten, lefagyott az egész társaság. Így begörcsöltek. Az evangélium igéit olvassa. Így olvassa nekik, oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva Lukás 4.17-től. Az Úrnak szent lelke, szelleme van én rajtam, mivel felkent engem, mire? Hogy örömhírt, a szabadulás jó hírét hirdessem, kiknek? A szegényeknek, a lélekben szegényeknek. Tehát ugye a fizikai szegény is lehet gőgös. Csak fizikai gazdag is lehet lelkében végtelenül rászorult és szegény. Értjük, ugye? Boldog a lelki szegények, mert meglátják Istent. Mindegy. De valami jó lesz velük. Egyi beszéd. Ővék a mennyek országa. Ó, halleluja, de jó, hogy ez van benne oda leírva. Boldog a lelki szegények, mert ővék a mennyek országa. Tehát a szegénység Itt nem fizikai szegénység elsősorban, mert az ember a legmélyebb pusztulásban is lehet rémgőgös és büszke. Egy hajléktalan is lehet otromba módon Isten káromló, és adnak azt neki valamit, levágná a kezed. Tehát a szegénység önmagában nem tesz jobbá, miképpen a gazdaság sem tesz önmagában rosszá. De Jézus eljött, hogy a lelkükben nyomorultak, szegények, elesettek. Tehát a zákeusok, a prostituáltak, és a farizeusok is. Meg a szent életű, tudom én, Lázárok is megismerik az ő szabadítását. Meg ez a gazdag ifjú is. Ezért küldött el, hogy szabadulás hirdessek, akik foglyok, akik, ugye ez a bűnfogsága, a halálfogsága, és vakok szemük megnyilására, szellemi vakság, ugye, hogy szabadon bocsássam, aki gyötör az ördög, gyötörődnek a bűneikben, elrontott életük nyomorúságában, és hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét, a kegyelem idejét. Ekkor összegöngyörítve a könyvtekercset, ugye néztek, jó prédikált. Nagyon jól mondja. Jó igék ezek. Mindeddig nem is volt gond. Amikor ugye jött a magyarázat a szokás szerint, a zsinagógában minden szem rajta függött, hogy most mit fog ebből kihozni. Ő pedig így szólt, rövid prédikáció volt. Ma teljesedett be az írás a fületek halatára. Na, itt elgurult a gyógyszer. Tehát ott voltak évszámra a zsinagógába, és minden széderestén várják a mesiást, évente legalább egyszer, ugye a liturgiában benne volt ill és pohara, meg is macesz. Ott a mesiás! Bemutatkozik nekik, és le akarják lökni a sziklán. A bűnösök, a lelkükben szegények pedig keresték Jézus társaságát. Az utolsók, akik utoljára álltak be a munkába, azok megnyerik a megváltás drága ajándékát és kegyelmét. Kérdés, hogy akik itt vagyunk, hogyan visszanyúlunk ehhez a gazdához? Hogyan visszanyúlunk a lélekben szegényekhez? Hogyan visszanyúlunk önjóságunkhoz? Szűkkeblűek maradunk, hogy engedjük a Isten jósága, ami szívünket is tágítsa. Talán önmagunkkal kapcsolatosan, talán másokkal kapcsolatosan, talán megbocsátásban, talán az irgalomban, vagy az önvádból való fölszabadulásban. Nem tudom. De kérdés az, hogy elfogadod-e Isten jóságát, és hallod-e, hogy azért teszem, mondja Isten, mert én jó vagyok. Nem azért teszem, mert megérdemled. Én azért teszem, hogy te, mert én jó vagyok. Dicsőség az Úrnak érte. Csendesedjünk el. Ahogy érintett bennünket a drága igéje az Úrnak, magunkban imádkozzunk, azt kérem tőletek. Kiki magában, ami a szíveden van, mondd el az Úrnak, öntsd ki a szíved az Úrnak. Lehet, hogy maradjunk így meghajtott fejet, hunyjuk be a szemünket, és legyünk az Úr előtt. Lehet szükséged van arra is, hogy felállj most, és azt mondd, hogy Uram, itt vagyok. A jóságodra van szükségem, irgalmadra, kegyelmedre szorulok. Szabadíts meg, ments meg. Formálj, változtass. Köszönöm a te szeretetedet, kegyelmedet, gyógyíts. Kérlek, állj fel a helyeden, és szeretnék veled itt imádkozni. Én már állok. Tényleg Isten szír előtt. Van, amikor szükségesek ezek a döntéseket meghozni, és kifejezni fizikálisan is, hogy igen, Istenem, én vagyok. Vallást teszek róla. Felvállalom. Szükségem van rád. Ha bárki szólt az Úr, bátorítanak, állj föl. Fejezd ki Isten felé a te hitedet, a te szükségedet, a kegyelme szorultságodat. Atyám, te látod ezeket a drága szíveket, életeket, akik jöttek most hozzád, hozták az életüket. Az Úr Jézus drága nevében, mely névnél nincs nagyobb név. mely néven ott az irgalom, a kegyelem, drága valósága. Járd át a szívüket, Uram, szabadítással, gyógyulással, kegyelemmel, irgalmassággal, Uram. Tapasztaljanak irgalmasságot, hogy maguk is irgalmasak legyenek, Uram. Összekuszált dolgokat egyenesíts ki. A kijelentést elsősorban önmagadról. Ebben a kijelentésben nyugodjon meg szívük, szellemük a Jézus hatalmas nevében. És szabaduljanak fel az élet reménységére, és a benned való örömre a Jézus nevében. Amen.